Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai adásában visszamegyünk az időben, legalábbis ami a szellemtörténetet és a tudománytörténetet illeti, de azt hiszem, hogy nagyon fontos a jelenre vonatkozó következtetéseket is szerezhetünk, vagy találhatunk ennek a tudománytörténeti utazásnak a során. Kapás István a magyar pszichoanalízis történetéről írt kötetéről beszélgetünk mai meghívottunkkal, Lé Csabával, aki az Oriolt kiadó kiadványát fogja ajánlani, elemezni, kritizálni, ezt rábízom. Mely kötet és mely munka, mint mondtam, a magyarországi pszichoanalízis megjelenéséről, ideológiai kötődéseiről, és a pszichoanalízis körüli vitákról szól. Az, ahogyan megjelenik a pszichoanalízis a 20. század elején, itt ebben a könyvben pontos évszám is meg van jelölve 1907-től arra felé, és aztán, hogy létrejön a magyar pszichoanalitikus társulás is, társaság is 1918 márciusában, nagyon érdekesek ezek az évszámok, már az is sokat mondó. Korán érkezik, és fontos viták lesznek. Hogy jut el Magyarországra, és miért élesednek ki ezek a viták?
Szerkesztő asszony már mondta, hogy egy idői utazást végzünk. Két szempontból is idői utazás ez. A könyvnek a címe egyébként Pszichoanalízis, ideológia, társadalom a magyar Freud recepció történetéhez. Kapás István a szerző egy különösen tehetséges, kiváló ember, aki pszichológus, filozófus és neurológus orvos egyszerre. Ez önmagában motiválja az egyik időutazást. István nekem is diákom volt az 1980-as években. Ezt a könyvet, és ez az időutazás egyik oldala, eredetileg akkor írta, mint pszichológiai és filozófiai szakdolgozatot, és utána egyetemi doktori értekezést. Aztán ott hagyta ezt a pályát, ott hagyta a filozófiai pszichológiát, orvos lett, neurológus szakorvos, kiváló a Pesti János Kórház neurológiai osztályának osztályvezető helyettese, vagy főorvos helyettese, egy kiváló neurológiai szakember, aki különböző irodalmárok késztetésére tért vissza több mint 30 évvel ezelőtti témájához, ez tehát egy időutazás. A Pesti Irodalmi Múzeumban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban van egy kör, amely hosszú évek óta, azt hiszem havi rendszerességgel a művészetpszichológia kérdéseit, és ezen belül a pszichoanalízis és a művészet viszonyát tárgyalja, és ők vetették fel, hogy vajon Kapás még a pályán van-e, aztán én is segítettem nekik megkeresni Kapás Istvánt, aki egy a mai világ körülményeinek megfelelően egy kicsit átdolgozva jelentette meg ezt az eredetileg 80-as években készült könyvet. A másik időutazás az erdélyi magyarsággal és annak kultúrájával kapcsolatos. A szerkesztőasszony említette már, hogy a könyv kiinduló pontja a magyar pszichoanalízis keletkezése 1907-8 táján Ferenci jelentősége, Ferenci Sándor jelentősége ebben a folyamatban, de a zömét a könyvnek a korunk folyóirat 1926 és 1940 közötti a pszichológiával és főleg a pszichoanalízissel foglalkozó írásainak szisztematikus feldolgozása képezi. Ez a második idői utazás. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy közel 100 év után ez egy újabb emlékeztető arra, hogy a magyarság szellemi életében a két világháború közötti időben a korunknak Kolozsvárot milyen óriási jelentősége volt az akkori mondjuk így szellemi újítások, ők maguk ezt általában haladásnak, vagy progressziónak nevezik, a szellemi újítások integrálásában, Magyarország felé való közvetítésében. Tehát van ez a két fontos idői mozzanat. Az egyik az, hogy egy neurológus tér vissza egykori pszichoanalitikus érdeklődéséhez. Ironikusan emlékeztetnék rá, hogy Sigmund Freud útja fordított volt, ő neurológusból lett pszichoanalitikus. A másik idői utazás pedig az, hogy mint egy újra emlékeztet minket a könyv arra, hogy milyen fontos szellemi műhe is volt a két világháború közötti időben a korunk folyóirat.
Ezeket az idősíkokat nagyon fontos megérteni, hogy mit jelentett ez a 80-as években, hogy a 20-as években a trianoni döntés után a korunk körüli társadalomtudósok miért fordulnak a pszichoanalízis felé, vagy miért kezdenek el vitatkozni róla, mint hogy az is egy furcsa kérdés, hogy az első világháború közepén, küszöbén ez hogy jut el ide. Szóval itt a krízis helyzetek és krízis időszakok valahogy úgy összetorlódnak. Én azt látom most az utóbbi 2-3 év nemzetközi szakirodalmában, hogy a pszichoanalízis társadalomtudományos alkalmazása, arra való reflexiója megint egy reneszánszát éli. És hogy nem véletlen, hogy ez a könyv a 80-as évek után most került elő Magyarországon. Mennyire megalapozott az én sejtelmem?
Valószínű megalapozott, egy picit majd azért beszélek a könyv tartalmáról is, mert a megalapozottság mellett ugyanakkor egy nagyon érdekes kontrasztban is él a mai világunk, akár a 80-as évekkel, akár a 20-as évekkel. A 20-as évek világában, és ez nagyon izgalmasan mutatja a korunk frissességét, nem csak Magyarországon volt nagy érdeklődés a pszichoanalitikus emberkép és a társadalom egészének folyamatai között, tehát a Freud által, maga által is sugalt társadalmi értelmezést nem csak magyarok kezdték el előtérbe állítani, hanem például német pszichoanalitikusok, elsősorban Theodor Reich, aztán oroszok, a korunk válogatásában szerepelnek olyan szerzők, mint az akkor még kazányi idegorvosként azonosított, később igen híressé vált, Alekszent Luria és így tovább. Ezeket az embereket, beleértve a magyarokat is, elsősorban az izgatta, hogy hogyan lehet a család szerkezet, a családon belüli elnyomás folyamatának elemzéséből eljutni a társadalmi elnyomás értelmeziség, illetve a társadalmi elnyomással szembeni lázadásoknak az értelmeziség. Ebben különböző változatok voltak olyanok, mint Wilhelm Reich felfogása, amelyek valójában egy szexuális felszabadítást szerettek volna a társadalmi felszabadítás szolgálatával állítani. Voltak azonban olyanok is, amelyek versengve a kor alternatív mélylélektani irányaival, elsősorban Adler felfogásával, tovább elemezték a Freudtól származó üzenetet, hogy a család szerkezet és a társadalom szerkezet autoriter voltak között valamilyen nem triviális viszony van. Azért mondom, hogy nem triviális, mert egymással már akkor is a cikkekben nagyon sokszor élesen szembe kerül egymással a korabeli 20-as, 30-as évekbeli marxista és pszichoanalitikus társadalom szervezés. Ugye az egyik, a pszichoanalitikus az valójában a leegyszerűsítve a családból vezeti le a társadalmi uralmat, a marxista elemzés viszont a társadalmi uralomból vezeti le a családi uralmat, az apa szerepét a családban, és erről nagyon sok vitát folytatnak, de nagyon sok vitát folytatnak máig izgalmas kérdések első korai megjelenéséről, mondjuk arról, hogy mi is a nők szerepe a társadalomban. Vajon helyes-e az a kicsi konzervatív világkép, amit a pszichoanalízis egyik olvasata ad valójában a férfi és nő közötti viszonyokról, vagy pedig a női emancipációnak eszköze kell legyen a pszichoanalízis. Azt mondtam, hogy érdemes a korok különbségeit tekinteni. Szerkesztő asszony említette, hogy krízis helyzetekben valóban a pszichoanalitikus gondolkodás a századforduló Bécsében többféle szempontú krízis helyzetben jelenik meg, az egyik a nyelvek és kultúrák hozása és konfliktus Monarchia fővárosában, egy másik pedig a modernizáció és a klasszikus, mondjuk így, uralmon alapuló társadalmi rendnek a kettősége. De ez a krízis természetesen egy új formában, új krízisként jelenik meg a 20-as évek világában, a Trianon utáni Magyarország megtört fejlődésében egyrészt, másrészt, és ez az Kavás István által bemutatott tanulmányokban nagyon élesen előtérbe kerül, az új autoriter szerveződések az olasz és a német fasizmus megjelenésével. Nagyon sok dolgozat foglalkozik akkor már, a korban, nem évtizedekkel később azzal, hogy milyen válsághelyzet és milyen emberi, életmódbeli válsághelyzet vezet tulajdonképpen a fasiszta, autoritár rendszerek megjelenéséhez. Most, ha a 80-as éveket kérdezi, amikor Kapás kollega először megfogalmazta ezt a könyvet, természetesen Magyarországon, de hát tudjuk jól, hogy éppenséggel Erdélyben és Romániában is, ez egy meglehetősen erős válságkorszak volt, ami azután a évtized végén a rendszerváltozással robban ki, mint válság. De válságon azt értem, hogy Magyarország, én a magyarországi helyzetet persze sokkal jobban ismerem, hogy ma közel fél évszázaddal később azt látjuk, hogy valójában a kádári típusú ilyen egyezkedő szocializmus megrendült saját bizalmában, és ennek a megrendülésnek egyik jele volt a marxizmussal és egyáltalán a társadalom szervezéssel kapcsolatos alternatívák megjelenése, hogy Kapás előtérbe állítja a marxizmus és pszichoanalízis viszonyának kérdését akkor a 80-as évek elején, közepén, az valójában ennek a sajátos magyar változatú represszív toleranciának a tünete annak, hogy már megengedett lesz ilyenekről beszélni. Mondjuk még, amikor én egyetemista voltam, a 60-as években voltam egyetemista, akkor Freund műveit egyáltalán nem lehetett Magyarországon, magyar kiadásokban olvasni. Az egyetlen Freud kötet, ami közkézen forgott az egyetemistáknál, az a 70-es évek elején a Kritériumnál megjelent Freud válogatás volt. Tehát a 60-as kötője a 80-as években még meglehetősen tabu téma volt a pszichoanalízis, ugyan Kapás is bemutatja, hogy a tényleges gyakorlatban néhány tucat ember folytatott pszichoanalitikus gyakorlatot Budapesten, de a magas kultúra, hogy mondjam, a könyvkiadás és egyebek világában nem jelent meg a pszichoanalízis, és ebben a közegben kell értelmezni azt, hogy Kapás István, mint pszichológus és filozófus szakdolgozó, hogy részéről milyen merészség volt ezt a témát választani, elsősorban szintén ilyen szempontból merész és mindig felforgató gondolatokat tápláló, nemrég elhunyt mestere, Erős Ferenc inspirációjára. Na most az, hogy ma, azt kérdezte szerkesztő asszony, mint a harmadik, hogy ma is van-e valamilyen válsághelyzet, és ebből a szempontból nagyon érdekes kontrasztban élünk ma. Tehát a századforduló is, a 20-as, 30-as évek világa is a kapcsolatot keresi az ember mozgató legfontosabb ösztönrendszer, a szexualitás és a társadalmi szerveződés között. Ez jelenik meg a nagy tömegű korunk írásban, amit összefoglal Kapás könyvének a középső, hogy mondjam, legfontosabb része. Mi azonban aztán egy olyan világban éltünk, amit mondjuk így 68 nevével lehet fémjelezni, azért fémjelzem ezzel, egy olyan világgal, ami a 60-as években nem csak az ifjúsági életmód forradalmát, de a szexualitás forradalmát is jelentette, és akkor sokan úgy hitték, hogy egyszerűen meg fog változni az emberek feszültségrendszere, el fognak tűnni az embereket irányító feszültségek, a fogamzásgátlás és az ehhez kapcsolódó modern szexuális forradalom hatására. Ugye, sok írás, melyeket Kapás István összefoglal, akkor a 20-as évekből egy ilyen utópiát is vetített előre, hogy már ha meg lesz az emberek szexuális felszabadulása, akkor más lesz. Mi mára azt látjuk, ugye a 60-as évektől eltelt egy fél évszázaddal a 20. század közepi szexuális és életmódbeli ifjúsági forradalom után tényleg boldogabbak vagyunk. Egyszerűen új konfliktusaink keletkeztek. Ugyanakkor az is világos, és ez kapcsolódik majd ahhoz a kérdéshez, hogy miért aktuális ma a pszichoanalízis, vagy miért válik újra aktuális a pszichoanalízis társadalmi sugallata, vagy értelmezése. Szóval, hogy a mai világban ezek a feszültségek nem elsősorban a szexualitással, hanem az identitás kereséssel kapcsolatos, nem leegyszerűsítve a szexualitással. Tudjuk jól, hogy a mai világ eszmei frontjain különböző identitás keresések, illetve identitás újra megtalálások, gondoljuk a nacionalista identitásokra, közötti feszültségek fogalmazódnak meg, és a pszichoanalízis egyik lehetséges társadalmi, mondjuk így, értelmező hivatása ma éppen az lehet, hogy nem a szexualitás problémája körül, hanem az identitás keresés problémája körül próbálja meg értelmezni a mai kor konfliktusát vagy válságait.
Említette ebben a tartalmas ismertetőben, hogy milyen jelentősége volt annak, hogy a Trianon után válságba kerülő magyar társadalom, vagy mondjuk pontosabban magyar társadalmak kutatói fordultak a pszichoanalízis felé. Én szeretnék rákérdezni arra, hogy az, hogy a magyar szociológusok, filozófusok, társadalompszichológusok átszűrték magukon ezeket az elméleteket, mi volt az a sajátos magyar adalék, ami belekerült ebben az időszakban. A 60-as, 70-es évek már más kérdés, ugyanolyan tiltás alá került a 80-as évekre, a pszichológia, mint tudomány teljesen indexre került Romániában, de gondolom, hogy a két világháború között volt valami speciális hangsúly, ami ezekben a poszt-trianoni országokban és társadalmakban megjelent. Kérdések, megközelítések, módszertanok. Ebben a könyvben például az öngyilkosság egy kis külön fejezetet, külön figyelmet kap. De vegyük sorra, melyek ezek a kulcs témák, kulcs területek.
Igen. Én azt gondolom, szerkesztő asszony említette, hogy magyar kultúrák, ez már önmagában egy nagyon érdekes és izgalmas dolog, és egy ilyen rejtett üzenete is kicsit a könyvnek, hogy a baloldali gondolkodás és a ember lelki jelenségeiről, elsősorban a pszichoanalízisről való gondolkodás kapcsolatának keresése a korban, tehát a 20-as, 30-as években igen kevéssé jellemzi a magyarországi szellemi életet. Olyan volt szinte, mintha egy munkamegosztás jött volna létre, hogy a magyar pszichoanalitikusok igyekeztek a pszichoanalízis metodikai kérdéseibe, elsősorban a elfogadóbb, kommunikációs központú, ha úgy tetszik, idézőjelben használom ezt a szót, nőiesebb pszichoanalitikus módszer kidolgozására folytatni erőfeszítéseket, itt Ferenczi Sándorra gondolok, körülbelül valami olyasmi lehetett, bocsánat, ha profánul fogalmazok, hogy a tanácsköztársaság alatti egyetemi hát katedra alakítás, és utána az egyetem megszűnt, mármint az egyetemi pszichoanalitikus tanszék megszűnte, és a kérdőjelezés, a hivatalos kérdőjelezés közepette, Ferenczi úgy érezte, vagy úgy érezhette, mint aki megégette magát, és a magyar pszichoanalitikusok Magyarországon ekkor visszavonulnak a pszichoanalízis diványára, a klinikai munkába, a tágabb problémák majd ebben a korban Magyarországon elsősorban az adveriánusoknál jelennek meg, és azért mondom, hogy egy sajátos munkamegosztás, és ugyanakkor társadalom és pszichoanalízis, az emberről való átfogó gondolkozási pszichoanalízis, mondjuk így esszéisztikus, filozófikus közelítése áttevődik az erdélyi kultúrába, illetve az erdélyi kultúra fórumaként a korunkba. Tehát egy olyan munkamegosztás jön létre, hogy a Magyarországon aktív pszichoanalitikusok ockodnak a politikától a korban, nem biztos, hogy mindenki szereti ezt a megfogalmazást részemről, ockodnak a politikától, és a politika és társadalom elmélet és pszichoanalízis kapcsolata viszont a erdélyi fórumokon jelenik meg.
Itt egy apró közbevetésem lenne, mennyivel magyarázható ez azzal, hogy Magyarországon ekkora Horthy korszak oktatási és tudománypolitikája érvényesül, Romániában pedig a királyi Románia cenzúrája, ami nem volt finomabb, de nem tudott ilyen tüzetesen odafigyelni arra, ami magyar nyelven megjelent, vagy hogy mondjam, nem volt annyira hatékony már a nyelvi korlátok miatt sem.
Igen, én ezzel többé-kevésbé egyetértek, tehát az, amit ön úgy nevezett, hogy a Horthy korszak kultúrpolitikai érvényesül, ez az, amit én Ferenczire vonatkoztatva úgy voltam, hogy a forradalmi időkben volt sikerei, és az utána való megkérdőjelezés, mint egy figyelmeztetésként értelmeződött számára, hogy nem érdemes ebbe a társadalmi program tervezésbe belefolynia. Tehát ez felel meg ennek a Horthy korszakban való óvatoskodásnak. Természetesen azért az óvatoskodás közepette vannak olyan szerzők, akik nincsenek jelen a korunkban, de a korban Magyarországon is sokat foglalkoznak pszichoanalízis és kultúraelmélet kapcsolatával, elsősorban József Attilára gondolok természetesen, aki nagyon sok módon, nem csak a saját drámai, személyes életében és terápiás tapasztalataiban, hanem a saját mondjuk így elméleti, nem mondjuk, igen, ténylegesen elméleti munkásságában is törekszik el. Tehát azért ez nem kizárólagos, de a korunk abból a szempontból lényeges, hogy ez egy nagy nyilvánosságú fórum, mármint a folyóirat, és ilyen típusú társadalom és pszichológia és ezen belül pszichoanalízis kérdéseit egymáshoz illesztő fórum a kor magyarországi magyar kultúrájában nincsen.
Egy valamiről nem beszéltünk, nagyon sok mindenről nem beszéltünk, mert rendkívül gazdag ez a Kapás István által feldolgozott korunk anyag és tanulmány gyűjtemény is. De én kiemelnék valamit, ami épp az előbb említett okok miatt is számomra, hogy mondjam, hiányzik, vagy nem kap elég hangsúlyt, valószínűleg azért, amit ez előbb is elmondott, ezek miatt, az évtizedek miatt, hogy a hatalomgyakorlás, az autoriter személyiség elemzése, megértése, pszichoanalitikus vagy szociálpszichológiai eszközökkel, mennyiben volt kihívás, mennyire teljesült ez a téma, ez a kérdés, és mennyire lehet ez a mai pszichoanalitikus, társadalomtudományos érdeklődés egy friss témája a kutatási területen, magyar nyelvterületen.
Igen. Én úgy gondolom, hogy a korban és ezekben a korunkírásokban is igazi értelmezést az autoritarizmus keletkezéséről és teljes bonyolult sokrétű meghatározottságáról nem kapunk. Állandóan ott van a feszegetés, hogy ezek nagyon fontos dolgok, amiken elindultak ezek az emberek, de valahogy tovább kellett volna menni, és ezt a tovább menés igényét a mikorunk nagyon jól mutatja. Tehát az a válság, amit itt előbb úgy elmeztem, mint különböző identitás keresések, meg identitás visszatalálások harcai, ugye eközben nagyon sok módon megjelennek a populizmusok és a populista autoritár személyek, tehát a populizmusra építő autoritár személyek a európai kultúrában, más országokban, európai kívüli országokban is, még az Egyesült Államokban is, és így tovább. És én azt gondolom, hogy a kérdés második felére reagáljak, hogy a mai hát, pszichonetikus kultúraértelmezés, de egyáltalán nem csak a pszichonazis, hanem a pszichológia nagyon fontos kultúra és társadalom értelmezési feladata lenne az új populizmusok keletkezésének megértése. De nem egyszerűen az autoriter vezető személyiség diagnózisa, ami ebben a korban, tehát a Kapás István által áttekintett korban olyan vezető volt, hogy hogy keletkezik Hitler, hogy keletkezik Mussolini, nem ez önmagában az érdekes, hanem hogy hogy keletkeznek azok a tömegmozgalmak, amik kitaszítottnak érzik magukat, valahol valamilyen fővonaltól, valami vélelmezett és gyűlölködés kommunikációval megfogalmazva vélelmezett fővonalból való kimaradásként értelmezik saját életüket. Ebben természetesen nagyon sok technológiai változás is van, ami révén sokkal könnyebben tudnak ezek a felfogások a mai világban terjedni, de a pszichológia egy különös felelőssége annak megértése, vagy értelmezése, hogy mi egy kicsit illúzióba értünk. Olyan illúzióba, ez most messze vezet a pszichoanalizistől, de hogy szintén a 30-as évek végi Németországból zsidósága miatt elültözött német, majd amerikai szociálpszichológus, ugye Kurt Lewin mitoszában éltünk, aki ilyen reprezentatív kísérleteket végzett óvodásoknál arról, hogy a demokratikus társadalom szervezés mennyivel hatékonyabb, mint az autoriter, és valahogy ezt kiterjesztve abban az illúzióban éltünk, hogy mindenkinek csak észre kéne venni, hogy mi az igazi érdeke, és mindannyian egy, hogy mondjam, békességes, egyezkedő, demokratikus vezetési stílus mellett fogunk élni, ahol beleszólunk, meghallgatnak, stb. Tehát egy felvilágosodott optimista világkép élt bennünk, hogy csak az emberek meg kéne tudják az igazságot, és mindolyan bárány nem ezt mutatja a mai világ, és itt nagy önértelmezésre van szükség a pszichológiának is, hogy milyen túloptimista képet sugallott arról, hogy hogyan és hova is fog az emberi társadalom szervezés fejlődni, és ebben a tekintetben érdemes elolvasnunk a régi, most már 70-80 évvel ezelőtti pszichoanalitikus társadalom értelmezéseket. Abból, két szempontból az egyiket már említettem, hogy a szexuális felszabadítás nem vezetett az emberi konfliktusok megszűnéséhez, a másik pedig, hogy új konfliktusok születnek a magukat kitaszítottnak tekintő társadalmi csoportok öndefiníció keresése közben.
Még egy valami hiányzik ebből a képletből, ugye itt a személyiség, a család struktúra, sőt a családokból összeálló társadalom struktúra értelmezése felmerül, akár a Kapás István által szerkesztett pszichoanalízis ideológia társadalom című kötetben, akár ebben a nagyon-nagyon széles szakirodalomban a köteten túl, de arról, ami a pszichoanalízis nagy találmánya, trúvája, a terápia, hogy az egyéni terápia társadalmi szinten hogyan gyakorolható, hogyan intézményesíthető, arról sokkal kevesebbet lehet hallani. Ennek nyomai, lehetőségei, erre való fókusz mennyire merül fel, mennyire várható?
Különböző attitűdöt lehet felvetni. Az egyik, hogy általában probléma az, amikor a társadalmi folyamatokat medikalizáljuk, és akár vezetőkről, akár társadalmakról, mint betegekről beszélünk. Ez sok minden mellett nem csak a biológizmus miatt probléma, hanem a felmentés miatt is, hogyha Hitler egyszerűen beteg volt, akkor ezzel felmentjük bizonyos értelemben, mintha nem lenne erkölcsi mérlegelése visszamenőleg is alkalmazható vele szemben. Tehát én óvnék attól, hogy azt gondoljuk, hogy a társadalmak is betegek, és a társadalmakat úgy kell gyógyítani, mint ahogy az egyéneket gyógyítani kell. A másik mozzanat, hogy amikor egy ilyen terápiás, mondjuk így átfogó, analógiás elméletet akarunk a társadalomra átvinni, akkor nem világos, hogy ki lenne ott az a megértő, befogadó, majd nagyobb önismerethez és önreflexióhoz elvívő, csöndes értelmező, aki a pszichoanalitikus. Ugye, amikor a társadalomra alkalmazzuk a pszichoanalitikus társadalomgyógyító metaforát, akkor mindig azt hiszük, hogy a mi politikai mozgalmunk az majd olyan lesz, mint egy pszichoanalitikus, aki mindent át tud látni, mindent elfogadva, megértve, jobb megértésre viszi a társadalmat. Ez a társadalom átalakulása nem így működik. Az emberek, mármint a társadalom, azok nem egyszerűen egy önreflexió alanyai, akik mindegy kivonulva a konfliktusaikból, itt most a konfliktusaikat újra akarják értelmezni, hanem maguk is cselekvő lények. Tehát amikor a pszichoanalitikus, meg általában a pszichológiai gondolkodást a társadalmi negatívnak értékelt, vagy legalábbis konfliktus generáló és folyamatokra akarjuk értelmezni, akkor az agencia, az emberi cselekvés elméleteiből kell kiindulnunk, és nem egyszerűen egy kontemplatív emberről, mint amit a pszichoanalitikus próbál, hogy mondjam, burkolni a pszichoanalízis díványát. Ezzel nem a pszichoanalízis díványát akarom kritizálni, hanem azt akarom mondani, hogy itt átvinni ezt a társadalomra egy alapvetően kétes analógia. Ez mondjuk a szellemtörténeti tanulsága a 100 évvel ezelőtti diszkuszióknak, hogy ma azt látjuk, hogy ezek abban az értelemben is félrevezetőek voltak, hogy rosszul gondolkodtak a társadalomról.
Tehát a társadalom az nem 1+1+1+n egyéni traumák megszámolható összege, jól értem?
Egyrészt, másrészt. Ha csak a korabeli, tehát a 20-as, 30-as, főleg a 30-as, 40-es évekbeli pszichologizáló fasizmus elméletekre gondolkodunk. Ezek mindig elfeledkeznek a fasizmus meglehetősen kacifántos anyagi érdekeiről. Tehát a fasiszta mozgalmak, mint társadalmi mozgalmak, milyen rétegeknek biztosítottak anyagi előnyöket. Ez nem zárójelbe tehető folyamat, még a német háborús időkre nézve sem zárójelbe tehető folyamat. És tehát nem egyszerűen emberek konfliktusai, hanem emberek érdekei, valóságos anyagi érdekei is ott voltak.
Racionalitás és irracionalitás fura vegyülete, egyvelege valahol.
Igen, igen, ez nyilvánvaló, csak mondom, amikor ha mondjuk a mai folyamatokra is gondolunk, a populista eszmék terjedésében is keresünk kell azt, hogy mi az ebben résztvevő ágenseknek az érdekei, és nem egyszerűen az, hogy milyen konfliktusokra reagálnak ők, és hogyan próbálják a apjukkal kapcsolatos feszültségeket feloldani.
Ez a mai populizmus szociálpszichológiai háttere egy olyan kérdés, aminek érdemes egy újabb beszélgetést szentelni, de semmiképpen sem érthető, vagy nem érthető olyan mélységben, mint hogyha látnánk a megelőző 100 év szociálpszichológiát, pszichoanalízis történetet. Ehhez egy fontos adalék Kapás István Pszichoanalízis Ideológia és Társadalom című kötete. Most jelent meg az Oriolt és társai kiadó gondozásában. Pléth Csabával beszélgettem róla. Nagyon-nagyon szívesen folytatnám ezt a beszélgetést. Sajnos a műsoridőnk leállt, de hallgatóinknak azt ajánlom, hogy olvassák el a könyvet, és Pléth Csabát pedig arra kérem, hogy legyen még a Székelyföldi Rádió vendége, és lehessen részünk hasonló izgalmas beszélgetésben. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!